Kedves gyülekezet, abból a szakaszból szeretnék kiemelni egy félmondatot, amelyet imádság előtt felolvastam nektek, és ezt a Biblia második részében található szakaszból szeretném kiemelni, azaz János evangéliumának 10. részéből a 31. verszak első feléből, így szól ez, ismét köveket ragadtak. János evangéliuma nagyban eltér az úgynevezett szinoptikus evangéliumoktól, egészen máshova helyezi a hangsúlyokat, mint ahogy Máté, Márk és Lukács evangéliumában ezt megtalálhatjuk. Talán emlékszünk rá, hogy ő egy egész mély hitvallással kezdi az üzenetét, az ige testélet és lakozott mi közöttünk, és megpróbálja elmagyarázni azt, ami elmagyarázhatatlan és érthetetlen. De érezzük az egész szövegből azt, hogy mélységes átéléssel és Istenhez fordulással, azaz isteni inspirációra fogalmazza meg mindazt, ami az ő evangéliumában megtalálható. Általában a szeretett tanítványra gondolnak, a szerzőt illetőleg, és persze most végig sorolhatnám, hogy hányféle vita és ötlet van ezzel kapcsolatban, de az egyszerűség kedvéért maradjunk ennél, vagy János presbiternél, mindegy, annyit tudunk, hogy az ő nevéhez fűződik, legalábbis a szerző nevéhez, ez az evangélium, a jánosi levelek, és az apokalipszis, a jelenések könyve, és talán mindez számüzetésben Patmosz szigetén íródott. Annyit tudunk, hogy sok mártír tanítvánnyal ellentétben ő természetes halállal halt meg. Talán ennyit a szerzőről. És érdekes, hogy egy ilyen szerző esetében egy olyan kivégzési móddal állunk szembe, ami nem csak az ő korában volt divat, hanem mai napig egy kivégzési mód még. Talán sokan a hírekből figyelemmel kísérjük mindazt, hogy hogyan szoktak a távol-keleten elégtételt venni vélt vagy valós törvénytelenségekért. Van egy könyv, amely feldolgozza ezt a kivégzési módot. Khaled Hosseini írta ezt a könyvet, a Papír sárkányok a címe, talán van, aki ismeri, és az a címe, vagy mellék címe, Hazatére is Afganisztánban, és ha ezt nem is ismerjük, de talán emlékszünk a hírekben arra az iráni nőre, Sakineknek hívták, akit a gyermekei próbáltak megmenteni, és a gyermekei voltak azok, akik felhívták a figyelmet, vagy figyelmét a világnak arra, hogy micsoda embertelenség történik Iránban, amikor is az ő édesanyjukat többször megvádolván ki akarják végezni. Most bevallom őszintén, nem emlékszem már rá, hogy mi lett a dolognak a vége, de talán életben maradt az illető, és nem végezték ki. Egy kicsit próbáltak finomítani a kivégzésen a nagy nemzetközi nyomás hatására, és a megkövezés helyett kötél általi halálra ítélték a hölgyet. Van ebben a kivégzési módban, ami mai napig tovább él, egy furcsa jelenség, amely férfiak és nők között különbséget tesz. Férfiakat csak derékig kell földbe ásni, nőket pedig nyakig. Ugyanis, ha valaki ki tud menekülni a megkövezés gödréből, ki tud mászni, akkor szabadságot kap. Tehát elkezdik a megkövezést, és ha túléli, és ki tud mászni abból a gödörből, amiben beleásták, akkor visszanyeri szabadságát. Mégis időztem el kicsit hosszabban ennél a kivégzési módnál. Jézussal ugyanezt szeretnék tenni, és beszélhetnék arról, hogy gyakorlatilag ez a mózesi törvényekben megtalálható kivégzési mód, amit Isten káromlás esetén ír elő a törvény, vagy házasságtörés esetén, vagy más olyan dolgok esetén, mint amiről itt is szó van. Ha valaki magát Istennek titulálja, akkor őt meg kell kövezni. Miről is van itt voltaképpen szó, és rögtön azt fogalmazhatnánk meg a gondolatainkban ennek hallatán, hogy ez tőlünk távol van. Hát ugye Magyarországon már a halálbüntetést is eltörölték, hála Istennek, az egy másik kérdés, hogy szeretnék sokan, ha visszaállítanák. Hát mit mond nekünk mindez az ige? Vajon van-e valami üzennivalója? Vajon van-e valami üzenete annak, amit én kiemeltem ebből, ismét köveket ragadtak? Azzal a felháborító gondolattal kezdi Jézus ezt a monológiát, ami így felháborítja a kor hívő embereit, sőt az előzmények is megágyaztak ennek a dolognak, mert hisz beszél a jó pásztorról és a juhokról, és ő a jó pásztor, aki életét adja a juhokért, és hát elmeséli nekik, hogy ő az, akin keresztül be lehet jutni az örökké valóságba, és ez nyilvánvalóan fölháborítja a hallgatóságot, az pedig még inkább, hogy ő Istennel egyenlővé teszi magát. Mielőtt nagyon elítélnénk azokat a kegyeseket, akik Jézust körülveszik, hagy álljak meg egy pillanatra ennél a gondolatnál. Olvastam valahol, és nagyon örültem, hogy erre rátaláltam, mert hasonlóképpen gondolom én is, és örültem annak, hogy nem csak én gondolkozom talán ilyen renitensen erről a dologról, de az illető leírta, hogy járt egy olyan hívő házban, ahol még a villanykapcsolón is igék voltak. Minden falon kedves üzenetek voltak a házban. Én emlékszem, hogy a mi házunkban, ahol én fölnőttem, ott is megtalálhatóak voltak ezek az ige táblák, hanem a villanykapcsolón, de volt egy-egy ilyen igés tábla a mi házunkban, például az volt többek között, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk, és mai napig emlékszem arra a vágyra, ami a szüleimet, mert inspirálta valószínű, amikor ezt kitették, hogy az ő családjuk, az ő gyermekeik, minden egyes gyermekük az Urat szolgálja felhőtlen örömmel és boldogan. Vagy az is kint volt, ha jól emlékszem, hogy igen, atyám. És volt egy-egy ilyen igés tábla, volt ennek egy időben divatja, hogy az ember számára kedves igéket kirakotta háza falára, és mindig rápillantva eszébe jutott valami. Nem rossz dolog ez, de az a jelenség, amiről ez az általam olvasott szerző ír, az azt beszéli, vagy azt mondja el, azt meséli el, hogy azt juttatta eszébe ez a villanykapcsolón is igehelyeket kiíró illető, hogy nem látja az igétől Krisztust. Nem hibbantam én meg véletlenül, és nem valami olyanról beszélek, aminek nincs összefüggése. Hát ha valaki igéket citál, és nagyon jól tudja a Szentírást idézni, hozzáteszem, hogy én is nagy élvezettel helyezek el egy-egy jól megválasztott igét, kinek a vita közben a lelkébe, és ismerem én is ezt, amikor igével háborúznak a hívő emberek, én egyébként nem erre szoktam használni, csak inkább megpróbálom oldani a feszültséget, mert szerintem Istennek van humora, de kanyarodjunk csak vissza ahhoz, amiről beszélt ez az én általam olvasott szerző, nem látja az igétől Krisztust. Mire gondol az illető? Van egy másik történet a Bibliában, amikor Jézus elé oda cibálnak valakit, aki tetten kapatott, ahogy írja ott a Szent Írás, házasság törésen, de érdekes módon csak az egyik fél van ott. És a Bibliát olvasó ember lehet, hogy át is siklana e fölött, és azt mondaná, hogy ó, milyen nagyszerű az Úr Jézus, aki megmenti ezt a szerencsétlen embert, és hogy ilyen kegyelmesnek kellene lenni mindig, mint az Úr Jézus, és kétségtelen ebben is megtalálható az Úr Jézus kegyelme, de a gondolkodó ember azért fölteszi magának azt a kérdést, hol van a másik fél? Hát ha valaki tetten kapatott házasságtörésen, azt egyedül nem nagyon tudja elvégezni, hol van a másik személy? Hol van az, akivel tetten éretett, vagy tetten kapatott, ahogy Károli írja, és az a némasság, amivel Jézus a korba irkál, és a Biblia kutatókat állandóan inspirálja az, hogy vajon mit is írhattak oda, az számukra is egy csomó kérdést föltesz. Nagyon bölcsen Jézus akkor ennyit mond, az vesse rá először a követ, aki közületek nem bűnös. József Attilának van egy érdekes verse, nem egészen ide illik, de egy sort hagy olvassak fel belőle, mert hisz ő, legalábbis ő úgy fogalmazta meg ezt a verset, hogy ez a legszebb szerelmes vers, ami létezik a költészetben, hát ez ki majd eldönti, hogy ez így van-e vagy sem, az Óda című verse, ez József Attilának, és azt írja, hogy a lét dolog, csak a törvény tiszta beszéd. És ebből nem olvasom el azt az egész verszakot, amiben ez megfogalmazható, mert hisz nekünk most csak ennyire van szükségünk, hogy a törvény a tiszta beszéd. Ugye milyen érdekes dolog, hogy első fokon valakit fölmentenek, majd másodfokon elítélnek. Majd a kúria előtt, a legfelsőbb bíróságon, így hívtuk ezt régen, hoznak egy harmadik féle ítéletet. Az ítélet tiszta beszéd. Ugye olyan könnyen tudunk bizonyos kérdéseket megmagyarázni a hallgatóság számára, és rögtön letesszük a voksunkat valami mellé, azonnal elítélünk valakit, mert hát a többség így gondolja, vagy az én érdekem így gondolja, vagy véletlenül tudok valamit, hogy jön az a másik ahhoz, hogy ő ebben járatlan, és azonnal falhoz lehet állítani, azonnal sarokba lehet állítani, mert ő nem tud valamit, én pedig igen. Kell ehhez kő, hogy valakit nyakig beássunk valamibe. Kell ahhoz kő, hogy valakit marginalizáljunk, vagy valakit elítéljünk. Kell ahhoz kő, hogy valaki belepusztuljon abba, amit a környezet gondol róla. Csak a kultúrák mások. Nehogy azt higgyük, hogy az egyik véresebb, mint a másik. Nehogy azt higgyük, amikor összesugunk valaki háta mögött, hogy az nem ugyanúgy fáj, mint azok a kövek, amelyek agyonverik azt, aki be van derékig ásva, vagy nyakig ásva a gödörbe. Egy életre, tönkre lehet valakit tenni. Ezért forradalmi és izgalmas Jézusnak ebben a korban elmondott beszéde, ha gondolatban megteszed, már vétkes vagy. Ó, hol vagyunk mi ehhez? Hányszor ragadunk képzeletbeli követ, amivel legszívesebben agyonvernénk az illetőt, aki valamit nekünk okozott. Lehet, hogy az égvilágon semmi, csak egy kicsit az agyunkra megy, egy kicsit unalmas, egy kicsit merészel többet kérdezni, mint ahogy mi azt elviselnénk, és olyanokat is kérdez, amit mi kivételesen tudunk, hát a csuda vigye el, miért merészel kérdezni? Emlékszem, az egyik gyermekünk esetében fölhívott bennünket a tanító nénie, hogy borzalmas nagy baj van a gyerekkel. És kérdeztük, hogy mi a baj? Azt hiszem elsős volt. Kérdez. Mondtuk neki, hogy mi ebben a baj? Hát képzeljük el, kérdezni merészel. Hát minket nem háborít fel? Mondtuk, hogy nem. Megpróbálunk neki válaszolni. Hát nem boldog attól, hogy egy gyermek, aki a kezére van bízva, rácsodálkozik a világra. Nem vagy boldog attól, hogy akit Isten az utadba hoz, rácsodálkozik arra, amit te tudsz, és ő még nem tud. Ismét köveket ragadtak. Milyen izgalmas ez a szakasz, hiszen Jézus pontosan tudja, hogy nem jött el még az ő órája, és nem fogja engedni, hogy megkövezzék őt. Pedig vége lenne a történetnek, egy kicsit előrébb hoztuk volna a megváltás történetet, és már is véghez vihetnénk az ő ítéletét, ugyanis agyunkra szokott menni Krisztus is. Annyi mindent elénkbe hoz, annyi mindenre rávilágít, annyi mindent megmutat, úgy belelát a lelked legmélyébe, a lelkem legmélyébe, és olyan jó volna elhallgattatni, olyan jó volna azt mondani neki, hogy most már elég. Na azért mindennek van határa, Uram. Hát hogy jössz te ahhoz, hogy az én lelkemet tisztára akarod mosni? Hogy jössz te ahhoz, hogy azt merészeled mondani, hogy te az örökkévaló Istennel egy vagy? Ő ott lakik fent, te pedig egy meziplábos pácslegény vagy. Hogy jössz te ehhez? Egyre kényelmetlenebb szokott lenni Jézus, amikor nem hagyja abba az ő megújító, megszentelő kegyelmi munkáját. Nem hagyja abba, és addig mondja, addig prédikál, addig mutat rá bizonyos dolgokra, amíg leginkább követ ragadunk. Menjen innen a környezetünkből, olyan jól begyakoroltak a mi dolgaink, olyan jók és simák a mi gondolataink, amikor a problémákat meg akarjuk oldani. Ó, nem látja az örökkévaló, mennyire jók vagyunk. Adakozunk az Úrnak, Bibliát olvasunk, tele van a kapcsolónk igével, tudjuk citálni az igét, de ne elégedjen már meg ezzel. Ismét köveket ragadtak. Milyen izgalmas lenne, ha megfordulna ez a történet. Ismét követeket ragadtak, és elkezdenének templomot építeni. És azt mondanák, hogy jöjjön ide mindenki, aki megfáradt és megterhelt, aki nem tud Bibliát olvasni, aki önmaga számára úgy fogalmazza meg az identitását, hogy ateista, neki nem kell semmi és senki abból, amit mi közvetítünk, és ezek a kezek elkezdenének templomot vagy oltárt építeni, hiszen maga Jézus mondja azt, hogy ha ti hallgattok, a kövek fognak kiáltani. Az a kő is kiált, amit a mi kezünk ragad meg, az a kő is kiált, amelyre az van ráírva, idehozom az én áldozatomat. Na nem azért, mert hogy erre szüksége lenne az örökkévaló fiúnak. Nem azért hozom oda, mert azzal szegényebb lenne, vagy én megvásárolok valamit, ami nincs rendben az én életembe és az én lelkembe. Azért hozom oda, mert vissza akarok adni valamit, ami visszaadhatatlan, hogy az ő ügye az enyém lett. Hogy az én kezem, amely követ ragad nap mint nap ellene, az nem rádobja, hanem oltárt épít. Épüljetek fel lelki házzá, mondja később Pál apostol, mint élő kövek. Szólaljatok meg ebben a világban, markoljátok meg azokat a köveket, amelyek arról beszélhetnek, hogy van élő megváltó, aki az atyával egyenlő, nem hasonló, egyenlő. Aki azért jött ide, ebbe a világba, hogy a karácsony ott az elhagyatottságban üzenjen, hogy minden nyomorúsággal küszködő ember számára van megváltás. Te döntöd el, hogy a követ markoló kezed hova lendül tovább. Nem fogja megfogni az örökkévaló fiú a karodat, nem fogja megfogni a nyelvedet, amikor valakit marginalizálni akarsz, nem fogja a gondolataidat átformálni. Neked kell követ ragadni önmagad irányába, önmagad felé, és lerombolni mindazt, ami elválaszt az örökkévaló fiútól. Ismét köveket ragadtak. Amen. A 155-ös ének első versszakát énekeljük el. 155-ös ének első versszaka így kezdődik. Jézus, engem.